14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben két esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak. Országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, Kunbaracs és Kun-Adacs között 3000 négyzetméteren. Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok, a katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő aljnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Szászhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárca vezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébiha szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt visszatérő sáska veszély megfékezésére. A marokkói, az olasz és a vándor sáska főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyét. A rovarok a zöldségkultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az eseménysorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeiszakaja.hu oldalon, az eseményt pedig idén a Versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
Az időjárásról.
Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tried to sleep, but beyond the walls an endless prayer was lifting for his keep. Then a light cut through the darkness of a lonely prison cell, and the chains that bound the man of God just opened up and fell. And running to his people before the break of day, there was only one thing on his mind, only one thing to say. Angels watching over me, watching over me, every step I take. Angels watching over me. God only knows the times my life was threatened just today. A reckless car ran out of gas before it ran my way. Near misses all around me, accidents unknown. Though I never see with human eyes the hands that lead me home. But I know they're all around me, all day and through the night. When the enemy is closing in, I know sometimes they fight. To keep my feet from falling, I'll never turn away. If you're asking what's protecting me, then you're gonna hear me say, God has angels watching over me, every move I make. Angels watching over me. Angels watching over me. Step I take. Angels watching over me. Angels watching over me. Angels watching over me.
Református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt.
A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat.
Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat.
Roma hősök.
Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő, fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a
történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, hely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés, vagy, hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ez után történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra, újra kezdeni velük.
Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszázba, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportosítani, mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt.
Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik, be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud ezer dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodás, a orvosi ellátás. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen, meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úrnak. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változni változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták. Fall to the ground.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat. Nem csupán a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. A napokban Debrecenben az MRS helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson Olá Ilona járt.
Milyen gyakran van alkalom ilyen fajta adományosztásokra, amikor nem egy-egy nagy ünnep, egy-egy nagy adományozó akció keretében fordulnak a segítettekhez?
Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, természetesen nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre, nem említve azokat a adományokat, mint például a ruhanemük, játékok, babakocsi, amik egy adhok módon felmerülhetnek egy-egy családnál, ezeket is próbáljuk mindig a legrövidebb időn belül teljesíteni. De most ebben a nyári nagy melegben, hőségben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt az alkalmat, hogy így július közepén is az eddigiektől eltérően szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal.
Ez tehát a korábban begyűjtött adományokból jött össze, ezért kell folyamatosan végezni az MRS-nek a karitatív munkát, hogy amikor szükség van, akkor tudjanak mihez nyúlni. Mik vannak most a csomagban?
Most minden család, minden rászoruló kapni fog egyrészt egy nagyobb nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek valóban az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most ezt igazán sürgetővé tette, ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretett szolgálatunk, és ezt szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, tehát egy-egy doboz jégkrém lesz, ami ezt kiegészíti, valamint az ENSZ menekültügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretett Szolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Eznek egy jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel a csomaggal érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Ebben mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék megtalálható, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
És ez már önmagában egy nagy segítség, hiszen ezt már akkor nem kell megvenni a boltban, ezt is lehet akár élelemre, akár a tanévvel kezdésére fordítani az erre szánt összeget egy-egy családnak. Kik vannak most az adományozottak között? Elsősorban gyerekesek?
Gyerekes családokat is segítünk, valamint nyugdíjasok is nagyon nagy arányban szoktak adománykérelemmel hozzánk fordulni, tehát egyedül élő, magányos kis nyugdíjasokat is nagy számban támogatunk, de a 150 családnak egy közel 100-as nagyságrendben gyermekes családok szerepelnek most is a segítettjeink között.
Kifejezetten debreceniek vagy Debrecen környékiek, ez most ide szól a Cívisvárosnak.
Ez a csoportos adományosztás most kifejezetten ide szól a debreceni nélkülözők számára, viszont akár csak a jégkrémekből, úgy a tartós élelmiszer, valamint a higiénés csomagokból is természetesen más településekre is juttatunk, egészen a kelet-magyarországi régióban, valamint határon túli területekre is kerülnek ezekből az adományokból is, de azok mind-mind külön alkalmak, külön szállítmányok. Most ide kifejezetten debreceni rászorulókat hívtunk, akik az elmúlt egy-két hónapban adtak be adománykérelmet szeretett szolgálatunkhoz, és őket most akkor így tudjuk segíteni, hogy egy alkalomra hívtuk össze őket.
Nyilvánvalóan, akik segítségre szorulnak, ismerik a Magyar Református Szeretett Szolgálatot, tudják, hogy hogy kérhetnek segítséget, de valaki esetleg most gondolkodna azon, hogy legyűrve a szégyenlőségét, esetleg a szégyenét, mert ugye ez is gyakran ott van a szegényebb sorsú emberek lelkében, most kérne támogatást, segítséget, mit kell tennie, hova fordulhat?
Ha debreceni rászorulókról beszélünk, akkor a belvárosban a Leány utca 2 szám alatt megtalálható a Magyar Református Szeretett Szolgálat irodája, de ha valaki nem tud személyesen bejönni, akkor ugyanúgy online is beadható az adománykérelem. Ami fontos, hogy amikor valaki segítségért fordul hozzánk, akkor egyrészt egy űrlapot kell kitölteni, hogy azért tisztán láthassuk, hogy valóban milyen nehézségekkel néz szembe az adott kérelmező, mire lenne leginkább szüksége, illetve amit fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben kérünk gyermekes családoknál családsegítő igazolást, vagy pedig lelkészi ajánlást is a kérelmezők mellé, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban, akik ismerik közvetlenül is a családot, ők hogyan látják, mi jelentene a legnagyobb segítséget. Tehát ezek az igazolások, amik rendkívül fontosak, enélkül nem tudunk kiadni támogatást, és amikor minden dokumentum beérkezett, akkor onnantól kezdve bekerül a bírálati rendszerbe, és a rászorultság elve mentén, akiknél a legégetőbb a szükség, és a leggyorsabb segítségre van szükségük, őket mielőbb visszahívjuk és segítjük is.
Góri Borostyán Leóna.
Hány gyermeked van?
5.
És most mit jelent nektek ez az adományosztás?
Hát,
milyen
segítséget jelent nekünk?
Miben segít?
Hát, hogy mondjam már, hát nagyon sokba segít nekünk. Meg ott Boraszőlön sok mindenkinek segítene így, hogyha így eljönnének, mert nagyon sok a rászoruló ember.
Most ételt kaptok, tisztálkodási szert, egy kis édességet is. Amit erre költenétek, akkor ezt nyilván lehet a gyerekekre fordítani.
Így van, ruházatra, cipőre, persze minden ilyesmire, igen.
Gondolom nagy a szükség, tehát minden fillérre szükség van.
Hát most igen is, mert nem soká jön az iskola is, 4 gyereket iskoláztassak, a kicsi óviba megy, úgyhogy így nagyon jó.
Megérte bejönni.
Meg, persze, és nagyon szépen köszönöm.
Balogh Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést. Most ez az alkalom, hogyan illeszkedik az MRS egész éves tevékenységhez és mindennapi szolgálatához?
A mai alkalom is teljes mértékben beilleszkedik abba, ami a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a lényege, sőt az egész kereszténységnek, diakóniai szolgálatunknak a lényege, hogy ott lenni, jelen lenni a szegények között, a rászorulók között. De tulajdonképpen ez nekünk mindennapos tevékenységünk. Nagyon fontos az, hogy nyilván a nagy ünnepek előtt is segítsünk, de a diakóniai szolgálatnak az egyik központi üzenete az, hogy a szegény emberek nem csak akkor szegények, és nekünk folyamatosan jelen kell lennünk segítő módon, testvéri módon ott állni mellettük is segíteni őket tárgyi adományokkal, lelki adományokkal, lelki szolgálattal, igei üzenettel, tehát ez egy nagyon komplex, holisztikus megközelítés, amit a Magyar Református Szeretett Szolgálatban igyekszünk megvalósítani a mindennapok valóságában.
Nagyon fontos minden ilyen alkalommal, és ezt szerintem érdemes hangsúlyoznunk, hogy komoly segítség a tárgyi adomány. De kell mellé az is, hogy odafigyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha baj van, akkor lesz kifelé kinyújtani a kezünket.
Természetesen, tehát ez a keresztény diakóniai szolgálatnak is az abszolút lényege, hogy nem csak tárgyi adományokat adunk, azt is adunk, de emellett ott vagyunk testvéri módon az emberek mellett, hirdetjük nekik a szabadító Isten kegyelmét, az evangélium üzenetét, meghallgatjuk őket, a teljes kiterjedt szeretetszolgálati működési elvünk gyakorlatilag erre épül, és ez van a szívében, a közepében.
Ahhoz azonban, hogy az emberre segíteni tudjon, kell a segítők segítsége. Tehát, hogyha nincs felajánlás, akkor nincs mit szétosztani. Mit tapasztalnak? Megvan ez a segítő szándék? Alakult ez az elmúlt 20 évben jó vagy rossz irányba, hiszen azért itt most már 2 évtized tapasztalata áll az önök háta mögött?
Igen, Istennek hála megvan ez, tehát rengeteg tárgyi adomány és felajánlás is érkezik. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a tárgyi adományokat és a felajánlásokat várjuk, hanem az önkéntes segítőt. Most például az új tanév kezdetére készülünk a tanszergyűjtési programunkkal. A nagyobb városokban, nagyobb áruházakban lesz majd áruházgyűjtés, de lehet jönni, segítkezni, pakolni, osztani, csomagolni, szortírozni, vagy egyáltalában bármilyen más szolgálatunkba. Tehát itt is igyekszünk arra, hogy ne csak azt közvetítsük a társadalom felé, hogy tárgyi adományokra és felajánlásokra van szükségünk, és csak azt várjuk, hanem egyáltalában szükségünk van minden önkéntes munkára, minden testvéri segítségre, és ami nagyon-nagyon fontos és nem kevésbé hangsúlyozandó, az imádságos háttérre, amely ott áll, ott kell, hogy álljon a szolgálatunk mögött.
Itt vagyunk Debrecenben, az MRS Lány utca irodájában. Debrecen ilyen szempontból hol szerepel a ranglistán az országos viszonyok közepette?
Teljes mértékben kiemelt helyen szerepel Debrecen a reformátusság szempontjából, a Magyar Református Szeretett Szolgálat szempontjából is. Azon is szeretném megköszönni minden debreceni kollégánknak, önkéntesünknek, gyülekezetnek, testvérnek, az egyházi vezetésnek azt, hogy ilyetén formális ott állnak mellettünk, segítenek, támogatnak minket, imádságos szívvel hordoznak minket, és mi is imádságos szívben hordozzuk a kedves testvéreket.
A mostani adományozáson részt vett Fekete Károlyi Szentúli Református Egyházkerület püspöke. Miért fontos az, hogy egyrészt a személyével is erősítse az adakozókat, másrészt pedig megtapasztalják a reformátusok úgy általában ezt a segítő szolgálatot?
Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves részvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté Evangélium 6. részéből olvastam Isten igéjét, arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogyha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a Református Szeretett Szolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyűjt, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni. Érezzük mi is a református templomainkban, hogy hideg templomban nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ezért a magunk komfort érzetét is növeljük a hagyományos gyülekezetben, hogy ne terjesztenénk ezt ki azokra, akiknek ez nem adatott meg. Ennek a megízleltetése, hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretett szolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
Az elmúlt percekben Olá Ilona összeállítását hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
God, please hold on tight. I'm lost without you by my side. I need you now, and I always will. I need your grace and God had in mind. Grace and guiding
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent ez a dátum a roma közösség számára?
Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére a Roma Holokauszt napjára emlékezünk, azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
Az az igazság, hogy a terrorháza múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végig hordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor ugye a református cigány missziónak, illetve hát az erdélyi cigány koordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást most ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a márciusában, március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és két szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk két-három erdélyi magyar ajkú cigánytestvért is.
Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Debre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a Szatmárnémeti Filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighord Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katonaként, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokban. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint a bercsényi cigányprímás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikbe a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
Ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő. És hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a sepsiszentgyörgyiek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is, mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait? 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pár sor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adj az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az erdélyi református cigány misszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak.